háznál.
Vendég a háznál.
Itt van velünk Ötvös Attila barátunk, aki most kripto szakértőként van itt, hiszen te nagyon régóta foglalkozol ezzel, vagy hozzánk képes, vagy legalábbis a körzetünkben lévő emberek.
Hozzá pláne.
Hát szevasz, üdvözlünk itt.
Sziasztok, sziasztok, fiúk.
Kezdjük azzal, mielőtt belemegyünk az aktualitásokba, hogy általában az emberek milyen részre osztódnak, mert biztos, hogy találkozol. Biztos vannak kételkedők, felelőtlenül fejest beleugrók. Mikkel találkozol?
Hát valójában azt látom, hogy azért egyre többen informáltak a kriptovalutákról, és ez így is folytatódik. Szóval amikor még másfél-két éve beszéltem a rádióban, akkor még arról beszéltünk, hogy mi az a bitcoin, és mik azok a kriptovaluták. Miközben most már azért az emberek sokkal informáltabbak erről, mert ugye nem tudjuk elkerülni most már körülbelül a napi újságokat se, hogy ne írnának valamit a kriptovalutákról. Ez egyben jó is és rossz is, de valójában azt látom, hogy azért még azért vannak laikusok, de azért egyre több az az ember, aki most már érti, hogy mi az a kriptovaluta, érti most már mi az a bitcoin, hogy ezzel lehet kereskedni, hogy valaki, aki korán befektetett a piacba, az most nem izgul, de aki mondjuk fél éve vagy egy éve fektetett be, és akkor most eljött ez a bear market, akkor azok most nagyon izgulnak, de hát azt kell tudnunk, hogy ezek a hullámok a kriptopiacban, meg minden tőzsdei értékben ezek teljesen normálisak.
A kriptopiacról egy picit laikusabbaknak is elmagyarázva, tehát hogyan lehet ebbe beesni ebbe a világba, hogyan lehet részt vállalni benne, esetleg mondjuk akár olyan szintig, hogy akkor keressünk is belőle. Tehát eddig ugye az volt az alap, hogy akkor kell hozzá a gép, te is bányászol, nyilván ennek azért rengeteg kategóriája van most már. Milyen módon, mik a, lecsupaszít van, hogy leegyszerűsítve egyébként, tehát milyen módon tudunk belemenni ebbe a bizniszbe?
Igen, én három kategóriába osztanám. Az első kategória, ami először is nálunk itt Szerbiában híres lett, főleg itt Szabadkán is, hogy kriptobányászat. Ez egy olyan terület, amiben én nem mentem igazából bele. Azt kell tudnotok, hogy ezek a számítógépek, ugye ezek rengeteg grafikus kártyával és nagy teljesítményű számítógépek, amik matematikai egyenleteket oldanak meg, és ezek a matematikai egyenletek végzik a kriptovaluták közti tranzakciót. Szóval ez nagyon egyszerű, a kriptobányászatot azt itt le is tudjuk.
Ennyi.
Lehet befektetni alapból, mint befektetési szempontból kriptovalutába, ezt hívják a kriptoszektorban ilyen hodl-nek, vagy hold, az a lényeg, hogy megveszed a kriptovalutákat, és hosszú távon tervezel ezekbe a projektekbe befektetői szemszögből részt venni. És a harmadik szektor, amiben én leginkább otthon vagyok, ez a kereskedői szektor, ami azért ennél komplexebb, ott különböző pénzváltókon, ugyanúgy, ahogy az OTP vagy a Raiffeisen működnek, mint a bankok működnek, ezek a pénzváltók is ilyen bankként üzemelnek. Uh-huh. Valójában befizetsz a saját számládra tőkét, és akkor azzal, ugye hát most már 1500, vagy rengeteg kriptovaluta van, de 1500-2000 aktív kriptovaluta van, amiben fektethetsz, adod el, veszed, shortolod, longolod, annak függvényében, hogy mit látsz a piacon, itt már analizálni kell, itt már komolyabb háttértudás kell, aki ebbe a szektorba laikusként vág bele, ott nagyon sokszor az történik, hogy hirtelen nagyon sok pénzt tud keresni, az is bizonyos tévedésekből, és utána nagyon sok pénzt el tud veszíteni. Azért azt javasolnám, hogy aki ilyen aktívabban szeretne kriptovaluta kereskedéssel foglalkozni, kriptotradingelni vagy trédelni, az csak komolyabb tudás után.
Uh-huh. Akkor érdemes azért hozzá kell foglalkozni.
Viszont vannak, közben történnek érdekes dolgok, de hát itt mondjuk a Duna is bedőlt, tehát így meghalt valami miatt, meg most, ami miatt ugye én hívtalak is elsőbben, az FTX teljesen megsemmisült, eltűnt több. Tehát nem is a milliárdok tűntek el?
Miért fontos ez a hír egyébként? Mit tud az FTX?
Na,
mit tudod?
Igen, hát most meséljük már ezt a történetet. Mi ez itt most?
Valójában azt kell tudni a hallgatóknak, hogy ugye az FTX az egy pénzváltó, És ilyen pénzváltóból van most már 7-8 darab.
Ez olyan, mint a Binance, a Coinbase.
Binance, a Coinbase, ugye? Az FTX, a Qcoin, a Poloniex, nagyon sok ilyen pénzváltó van. És azt kell tudni, hogy a pénzünket, hogyha aktívabban fektetünk a piacba, vagy cold walleton, azaz külső USB drive-on lehet tárolni, vagy ezeken a pénzváltókon lehet tárolni. Na és hát itt ezek a pénzváltók sokszor, amúgy én még mindig az mellett vagyok, hogy mondjuk egy Binance, vagy ezek a nagyobb pénzváltók, ezek sokszor biztonságosabbak, mint a banki rendszer. Az FTX-el, ami történt, az nagyon érdekes. Valójában ez a Sam Bankman, aki ennek a megalkotója, és az ő csapata csinált hatalmas hibákat, és ez odáig fajult, hogy ugye tönkre mentek, és hát azzal, hogy tönkre megy egy pénzváltó, azt kell tudni, hogy ha bedől egy rendszer, akkor sokan dőlnek együtt vele. És akkor itt nagyon sokan vesztettek pénzt, és nagyon sokaknak, valójában még nem mondható ki, hogy pénzt vesztettek, de nagyon sokaknak beragadt a pénze az FTX-en. De itt a nagy valószínűség az, hogy az sose ragadt ki onnan.
Hát igen, csak azért, mert hogy itt most, ha valaki azt gondolja, hogy jó, de könnyen átverték az embereket, itt azért el kell, most hogy is mondjam, itt a történetben meg kell érteni azt, hogy ez olyan szinten nőtt, és egyre komolyabb cégek bíztak meg ebbe az FTX-ben is. Én olvastam, hogy például a Mercedes, meg ilyen nagy cégek is fektettek ebbe bele, meg mögé álltak, és senki sem számított erre. De hát itt azért nagyon jó volt a self-marketingje, itt magának a főnök úrnak is, a Sam Bankmannek, tehát a csőből is ő folyt, jól mondom, csőből? Csapból is ő folyt.
Csőből, igen, hát az is csőből, egy cső, igen. Tulajdonképpen. Szóval, tehát...
erre senki nem számított. És akkor mi van? Eljárás.
Hát igen, igen, eljárás mindenképpen. Amúgy itt likviditási probléma volt. Ez egy olyan dolog, ami egy alap egy kriptopénzváltónál. Az történt, hogy tényleg nagyon röviden elmeséljük, hogy sokan elkezdtek, ugye vannak itt rivalitások, ezek a pénzváltók közt is vannak rivalitások, és hát az utóbbi időben ilyen furcsa dolgok történnek az FTX területén, és a legitimitása is kétséges volt. És akkor a Binance-nak a vezetője, akit CZ-nek hívnak, az egy kínai figura, aki csak egy Twitter poszttal körülbelül tönkretette ezt a pénzváltót. A lényeg az, hogy az emberek elkezdték kivenni a pénzüket az FTX-ről, mivel kétes lett, és mivel ez a CZ is egy komoly Twitter posztot leírt erről az FTX-ről, elkezdték kiúzni a pénzeket, amikor kiderült az, hogy őnekik ez mögött sokszor nem állt valós pénz. A lényeg az, hogy az ő vagyonuk mögött nem állt valós pénz, és amikor elkezdték kivenni, és nem volt mögötte valós tőke, akkor elkezdett bedőlni a rendszer, és amikor ez már így bedőlni látszott, onnan már mindenki, szóval amikor ez elkezdett lejtőn lefelé csúszni, ott már mindenki ki akarta rántani a pénzét,
és kész.
Ilyenkor az van, hogyha nincs egy ugyanezt történne amúgy egy bankkal is. Nem tehetjük meg azt, vagy valójában nem is engedélyezi a bank azt, az FTX is ezt megpróbálta akadályozni, csak itt sokkal gyorsabban történnek a folyamatok. Amúgy az történik a bankoknál is, hogy most Oroszországban is ez történt, vagy Ukrajnában is minden, hogy az emberek elmennek, és ki akarják venni a pénzüket hirtelen. A bank és a kriptopénzváltók is csak ennek a hatalmas tőkének, amik bent van náluk, csak egy 10%-át birtokolják valódi pénzben. És az összes többi. Az összes többi az egy igen.
Kriptovaluta.
Igen. Nézzétek, nagyon röviden, tudjátok, hogy nagyon nagy probléma volt, amikor kiütött a háború, akkor Magyarországon is volt olyan bank, ami bedőlt, pont ilyen hasonló okok miatt, és akkor én beszéltem szakemberek, hogy ilyenkor mi van, de próbáltuk értelmezni a híreket, és az van, hogy minden ország lebiztosítja az embereket, akik oda pénzt raknak be, megvaltan azért mekkora összegig. Pöllő azt hiszem Magyarországon 100 000 euró, és konkrétan ez azt jelenti, hogy neked 1 millió volt és bedőlt a bank, akkor kap 100 000 eurót a biztosítását, a 900 000 meg eltűnt.
Pontosan, szóval ez a bankoknál is megvédeni legalább azt, amit befektettél, akkor nem, ezek szerint nem.
Nem, nem, az 1 millió, 1 milliód van bent. Meghalt a bank, 100 000 a biztosításból megkapsz, a többi
elmet. Ja, értem, igen, világos, világos.
Szóval ez előfordul.
Mennyire rizikós manapság ilyesmibe befektetni? Mi az okos...
FTX-be?
Ne. Nem FTX-be, hanem bármibe, kriptovalutázással foglalkozni, tőkét betenni. Mi az okosabbik? Mik az eddigi tapasztalataid? Nyilván, aki mer az nyer alapon, az mindig tuti, hogyha valaki nagyobb tőkével rendelkezik, az betesz, és hogyha jólóra tett, akkor ugye a nyeresség is olyan lesz. Viszont okos ez, vagy inkább az, hogy mondjuk kisebb tételekbe játszol, és valóban felderíthető olyan szinten a piac, vagy kiismerhető, hogy akkor te mondjuk viszonylag maga biztosan egyféle fix jövedelem azért tudjál számolni bizonyos időközönként.
Hát attól függően, hogy most melyik szektorra kérdezel rá, hogyha a tradingre vagy a kereskedésre kérdezünk, az mindenképp...
Hát az, ami hozzád közelebb áll.
Az mindenképp a legjövedelmezőbb, mm-hmm. de ahhoz a legnagyobb tudás kell, és ahhoz azért én azt mondom, hogy egy komoly kriptovaluta piac ismeret és egy komolyabb analitikai ismeretek után javaslom, hogy valaki belépjen.
De... És ha megvan ez a tudásod, akkor kiszámítható valamennyire a történet?
Hát mindenképp. Igen. Valójában...
Ezt mondhatjuk valószínűség számításnak, nem?
Hát igen, ez egyszerű matematika, és vannak olyan faktorok, amikor egy piac overbuy-d vagy oversold, az azt jelenti, hogy túl van vásárolva egy valami, de ez nem csak a kriptovaluta tőzsdén látható, hanem mondjuk a Tesla részvényein, vagy akármilyen részvénypiacon is, az van, hogy valami túl van vásárolva, akkor azt jelenti, hogy az ár az nagyon magas, és akkor azt várják ott, hogy az ár az csökkenni fog, uh-huh. és amikor oversold, mint most a kriptopiac. Ezek a bear és a bull marketok, amiket most élünk át, hogyha valaki tényleg mondjuk 2 éve fektetett be a kriptovalutákba, és akkor annak a pénz értéke körülbelül most ott van, ahol amikor befektetett. Szóval, ha nem vett ki profitokat, és nem realizált valamit, akkor az értéke a befektetett pénzének az most hasonló, de hogyha valaki 3, 4 vagy 5 éve fektetett be, az még mindig hihetetlen profitokban van, uh-huh. És az nem bántotta a pénzét, de azt kell tudni, aki 1 éve vagy 1 éve fektetett be, amikor 50 000 vagy 60 000 volt a bitcoin, uh-huh. és amikor most 17-18-19 000 körül van, az természetesen
nyilván jó járt.
Hát nem, vesztett.
Nem, az rossz.
50-60-70 százalékos mínuszokban vagyunk.
Jaj, mínusz, bocsáss meg. Persze, jó, nekem ez annyira persze. új világ, hogy így próbál koncentrálni ezekre az idegen kifejezésekre, és hogy így ezek elveszik a figyelmem a tényleges
jelentésről. Bevallom, hogy nekem. Nézzétek, én most sem vagyok ezt az Attilával, amit beszéltük el. Én most sem vagyok egy nagyon nagy szaki ebben, de azért ahhoz képest, amikor első nap belekóstoltam, én úgy voltam, hogy bárki megkérdezett nélkül, én bitcoinba raktam pénzt, az úgy sem megy le, nem? Az úgy sem megy le. Hát de. Na, van ennek egy érdekes pszichológiája, innen folytatjuk rögtön a beszélgetést.
Hű, de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
Panna a reggeli. Ezt még pár percig beszélgetünk Ötvös Attilával, aki kripto szakértőként van itt nálunk. Ugye itt beszéltünk már érdekes dolgokról, többek között az FTX-nek a bedőléséről, amit most eljárás alatt van. De van itt ebben az egészben, én látom, hogy a Sánta Zolinak a szeme is felcsillan, amikor az van, hogy de hát hogy működik ez, hogy működik? Az egy legtrükkösebb dolog ebben az egészben, azon kívül, hogy már túl vagy azon, hogy azért tudsz is valamit, meg tudod nézni, melyik oldalakon vannak valószínűség, számítás, stb. A pszichológia. A pszichológia.
Mindenképp.
És ez pedig általában úgy van, mert hogy találtam egy cikket a nap, ahol hatalmas betűkkel írták, hogy na ennek vége, a bitcoin meghalt, vége, mert hogy az emberek magas áron megvették, azt gondolták, hogy ez megy előre, de ezt most elvesztették a pénzük felét legalább, és az emberek most kivették a pénzüket, és vesztettek, és ez egész egy nagy marhasság. Na mesélj már nekünk, hogy te alapvetően végignéztél már egy ilyet, hogy amikor megy minden föl, és amikor már annyira fölment, hogy amikor már mindenki kapcsol, hogy hoppá, itt mi történik, itt lát, most már emberek házakat meg autókat vásárolnak, akkor ők is beszállnak. De ez nagyon nagy hiba, ugye?
Ez egy hatalmas hiba, igen. Valójában a média figyelem a kriptovalutákon is mindig akkora legnagyobb, amikor az ár fölfelé mozog, mert hát valójában nem is amikor fölfelé mozog, hanem egy ilyen bizonyos, vannak ilyen egész számok, amik nagyon, nagyon csábítóak. Amikor a bitcoin megütötte az 50 000-et, na az egy olyan szám volt, amikor hú, hát a bitcoin most 50 ezeren van, ez már egy komoly dolog. Na ez még komolyabb lesz, amikor a bitcoin 100 ezeren lesz. Uh-huh. Az egy ilyen egész szám, amikor 100 ezer dollárba kerül egy bitcoin, az egy olyan szám lesz, amelyik számtól még jobban föl fog ugrani az érték, az nem fog ott megállni, mert akkor fognak rengetegen beszállni. Uh-huh. Amit én azt mondok, hogy abban a pillanatban már egy hiba lesz.
Tehát akkor már nem szabad.
Hát én azt mondanám, hogy természetesen analizálni kell a piacot, de nem akkor kell vásárolni, amikor mindenki vesz, hanem akkor kell venni, amikor mindenki elad. Nem és az. Ez a kontrapszichológia valójában én azt mondom, hogy óvatosan mindenképp a kriptopiacon, nagyon-nagyon veszélyes ez a közeg, nagyon sok, képzeljétek most ez a bear market, amiben most vagyunk, most ez is egy ilyen érdekesség, hogy mi ez a bull és mi ez a bear market, hogy most, uh-huh. hogy, de ez a tőzsdéből ered, az amúgy nem a kriptovaluták idejéből jön még. A bull market az azért lett bull, mert a bika ugye felfelé szúr, és egy olyan támadó állat, aki előre megy, uh-huh. és akkor egy bull market, ez azt jelenti, hogy a piac folyamatosan akár hónapokon át is fölfelé mozog, és a bear market a medve, mint aki lecsap a karmaival, vagy ellök, vagy és akkor az valójában ez a bear market, ez is így jött, és akkor ez a bear market, amit most élünk, ez más, mint az eddigiek, azért ez azért sokkal komolyabb. Talán az előzőben is részt vettem, az előző azért nem ért el egy ekkora komolyságot, itt mm-hmm. most már odáig jutottunk el, hogy ugye a Luna, amiről beszéltél, az egy stablecoin, ebbe talán nem menjünk bele, de egy olyan coin ment tönkre napok alatt, aminek az ára stabilan egy dollár kellett volna, hogy legyen.
És ez is olyan dolog, hogy most mondjuk akkor mi beket, mondjuk az USDT is lehet, hogy holnap után meghal.
Ha az USDT eltűnik, akkor az egy akkora rugás lesz a kriptopiacban, hogy az már egy nagyon veszélyes téma.
Az nagyon, ugye? Aha.
Igen, most tudnia kell a hallgatóknak azt, hogy vannak stabil coinok, amik azt jelentik, hogyha befektetsz 10 ezer dollárt a piacra, akkor nem fektethetsz be, hát eurót is fektethetsz be, de lényeg az, hogy dollárt fektetsz be a piacra, befekteted a dollárt, és abba az értékbe kapsz USDT-t, ami az a dollárnak az egy és egyhez való stabil coinja, és akkor valójában te nem a saját dollároddal vagy bent a piacon, hanem abba az USDT-be vagy benne, és mindenki, aki a pénzét tárolja, és sima cash szeretne, az ilyen USDT és ilyen stabil coinokban tartja. Na és amikor kiderült, hogy a Luna bedőlt, akkor jött egy ilyen kétel, hogy ezek a stabil coinok is stabilak-e, uh-huh. és akkor ez egy nagy félelmet okozott a kriptopiacban résztvevőknek, és ugyanúgy most egy ilyen pénzváltó ment tönkre, ami egy ugyanilyen kételyt okoz, hogy hát Uram Istenem, most akkor a pénzváltó se biztonságos, akkor most mit tegyek? És akkor ennek a bear marketnek még nincsen vége, még megtörténhetnek ilyen dolgok. A nagyok azok ezt túl fogják élni, és azok is profitálhatnak ebből a piacból, akik hideg fejjel képesek ilyenkor is befektetni. Ilyenkor nem eladni kell, ilyenkor talán venni kellene.
Hát igen, csak nehéz, mert ugye az érzések más diktálnak.
Az érzés más diktál. Csak közben, ugye ilyenkor, amikor minden megy így lefelé, akkor ugye azért volt már egy példa is, hogy nagyon gyenge kis, nevezzük himi-humi coinoknak, mert van ilyen, azok ugye sokszor elvéreznek. Ott, ha volt is pénzed, az soha többen nem fog visszajönni.
Ez így van.
Van ilyen. Olyan is van, hogy 6 milliárd bukott be az FTX-el, tehát az 6 milliárd valós pénz, ugye?
Igen,
tehát
igen.
Most neked 100, nekem 100, és így rakódik össze ez a 6 milliárd. Tehát nem annyira egyszerű, de hát, hogy ki kell bírnunk mentálisan azt, amikor ugye ez a bear market van, meg a bull market van, ki kell bírni mentálisan azt, hogy mi berakjuk a pénzünket, hogy nehogy, meg egyszerűen teljesen más ezt úgy olvasni ezeket a híreket, hogy mondjuk van bent pénzed, mint úgy, hogy nincs bent pénzed.
Persze.
Hát ez is egy nagyon, ez az Attilával sokat beszéltünk már, igen, hogy
meg egyébként más. László írt nekünk, hogy igen. Használni kell a kriptopénzeket, sokan csak kereskednek, nyerészkednek ezekkel, ha mindenki csak fújja a lufit, akkor vagy kiduran, vagy valaki megszívja a végén. Én ebben azért látok fantáziát egy kicsikét, mert ahhoz is egy kicsit komolyabb lélek jelenlét kell, hogy te kivedd a pénzed. Mert akkor nyilván ugye kevesebb pénzed marad benn, amit forgathatsz, amiben nyerészkedhetsz, de hogy ezért ennek is van egy ilyen pszichológiája, nem? Tehát, hogy tudni kell leállni is időben, tudod? És akkor igen. Azt mondod, hogy na most elég, és akkor kiveszem, tudod? Nem az, hogy bennhagyod,
persze.
És akkor tovább kockáztatod azt az addig megvalósított pénzt vagy vagyont.
Igen, most a kommentelőnek a válaszára, én azt mondanám, hogy mindig, hogyha valaki most meg akar venni egy bitcoint, ahhoz valakinek el kell, hogy adja azt az egy bitcoint. Uh-huh. És ez sima kereslet kínálat, és mindenki akkor vesz, amikor szeretne, és akkor ad el, amikor szeretne. És hát az, hogy ez mikor történik, ez a nagy kérdője. Én ilyenkor azt mondanám, hogy ami az edukációt illeti, az a legfontosabb elsődlegesen. Erre már különböző komoly kurzusok vannak, erre már lehet képezni magadat, lehet arra képezni magadat, hogy analizáld a piacot, ki lehet szakértők véleményét kérni. Én mindenképp azt javasolnám, hogy laikusan befektetni akármikor a piacba, azt azért talán ne.
Életveszély.
Ez azért. Hát valójában azt kell tudni, igen, hogy amikor befektettünk azon az értéken, amikor a bitcoin 50 ezer felett volt, és akkor most ránézünk a számlánkra, és 60-70% mínuszban vagyunk, az nem egy jó érzés. De ezekkel tudni kell élni, és ki kell bírni. És olyan coinokba kell fektetni, amik túlélnek, és olyan coinokba kell fektetni, amiknek van létjogosultsága. És ilyenkor, amikor a piac még leesett, és ilyen bear market alját kapargatjuk, akkor ilyenkor még vissza kell fektetni a piacba, és utána, hogyha a piac visszaáll a normális kerékvágásba, akkor igazán komoly profitokat is lehet realizálni.
Na most az az érdekes ebben az egész történetben, hogy azt még mondjuk el, hogy hát azért fontos tudni ezekről a dolgokról, mert én akár nyíltan is beszéltek erről, én úgy indultam ebbe bele, hogy nem is ismertem senkit. Amikor én indultam, akkor abszolút ez egy zárt világ volt, egy isteni nem tudta információt kihozni senkiből. Mindenki, aki már ehhez éltett, mindenki azt mondja, hogy mindegy, tudod, mindenki lerázott. Én most nem tudom, hogy most azért talán nyitottabbak az emberek erre, ugye ez változott. Én úgy jártam az elején, abszolút semmi tudás és semmi nélkül, beraktam egy kis pénzt, és az körülbelül két hét alatt meg, hát egy 3,5-szerese lett. Ezt akkor még nem tudtam, hogy ez egy hatalmas dolog, ez nem egy mindennapi dolog, két hét alatt ilyen nem szokott történni. És én néztem, hogy hát ez tényleg egy könnyű világ, hát itt miért nem csinálja ezt mindenki? És akkor elkezdett lefelé menni, akkor szerintem nekem súlyos napokba telett, mire találtam egy embert, hogy megkérdezem, hogy én arra nem is gondoltam, hogy kell ezt megállítani? Hogy állítom meg?
Hogy adom el?
És akkor jött ez a dolog, hogy hát vannak stabil, és ezért fontos, hogy vannak stabil coinok, mert amikor 3,5-es volt, és mondjuk visszament mondjuk 2,5-es, akkor például, akkor azért be tudta volna rakni stablecoinba, és az ott maradt.
Igen,
és akkor megmarad. Így meg ment le föl, amíg én kerestem az infót, hogy de hogy állított meg? Nem tudtam kit hívni.
Mozog.
Mit csináljam? Igen, ezeket mind tud, nem? Hát ez túl kell esti. Hát basszus.
Meg kötélidegek kellenek azért ehhez, nem? Tehát, hogy basszus, azért nem mindegy.
Én most már 4,5-5 éve vagyok a kriptopiacban, és azt merem mondani, hogy igen, kötélidegek, és azért ezeket tudni kell kezelni. Na főleg az, hogy nem csak ebbe a piacba, akármilyen piacba fektetünk, az aranynak az értéke azért masszívan stabilabb, az azért regulálva van, meg az ilyen akármilyen cégeknek a tőzsdei részvényeibe be lehet fektetni. Úgy is föl lehet kelni, hogy a Teslának 30-35%-ot esett a részvénye. Persze nem egy nap alatt. Persze nem egy nap alatt, de nem csak a Teslának, akármelyik cégnek, tényleg annak függvényében, hogy milyen a világhelyzet, akármelyik cég értéke eshet akár napi 5%-ot, de akár ennél sokkal többet, és akkor egy hét alatt elvesztetted a pénzednek a 40%-át is akár, de úgy lehet nyereséget is szerezni, hogyha úgy olyankor fektetsz be, amikor a piac lent van, és akkor ugye később a cél, amikor a piac visszakerült.
Na ez kell
türelemjáték.
Türelemjáték. Okosan, türelmes. Ötvös Attila volt itt velünk, köszi szépen.